Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket, ami élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelének negyedik részében, annak is az első 8 versében. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat. Az ő eljövetelére és országára kérlek. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztos teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Istenünknek szent lelke tegye áldottá az ő igéjét mi bennünk, hogy hitben növekedhessünk, gyertek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te eléd, mert te vagy a méltó egyedül, hogy neked adjunk dicsőséget, tisztességet és hálaadást. Megtartunk vagy, éltetünk, megajándékozunk. Úrunk, tudjuk, mert megtanítottál rá bennünket, hogy meglássuk hitáltal, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá. Úrunk, mi ezen a reggelen is azért jövünk eléd, mert Úrunk, a te ajándékodra éhezik és szomjazik a mi lelkünk. Úrunk, szükségünk van a felülről jövő áldásra. Szükségünk van életet teremtő, gyógyító igédre, szükségünk van megszentelő jelenlétedre, hogy békességet és örömet hozza mi szíveinkbe. Vigasztaló Szentlélek, Úristen, kérünk, töltsd be bennünket színültig, hogy örömünk teljes lehessen, akkor is, hogyha próbatételek között vagyunk. Könyörülj meg, Urunk, a betegeken, a megtört szíveken. Kérünk, Urunk, hogy légy mindazokkal, akik sóvárogva várják a te üzenetedet, igédet és felülről jövő ajándékaidat, kegyelmedet. Kérünk, Urunk, áld meg az ige hirdetőjét, hogy szólhassa közöttünk az élő evangéliumot, és kérünk, Urunk, nyisd meg mindnyájunk szívét, akik szeretnénk befogadni a te igédet, hogy áldássá legyen mindnyájunkba az élet igéje. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy a mai napon, amikor egész Európa gyászba borul, add nekünk megérteni, Urunk, hogy Isten nélkül nem lehet élni. Adj megújulást, Urunk, egész kontinensünknek, magyar népünknek, hogy teljes szívünkből forduljunk te feléd, keressünk és találhassunk meg téged, mint üdvözítő kegyelmes Istenünket. Az Úr Jézus nevében kérünk, Atyánk, hallgass meg minnyájunk imádságát. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található a már hallott ige szakaszban, Pál apostolnak Timóteushoz írt második levelében, a negyedik rész 6-tól 8-ig terjedő verseiben, és az első Timóteusi levél 6. részének 12. versében. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon. de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ön megjelenését. Az első Timóteusi levél 6. részéből pedig a jól ismert 12. vers így hangzik: harcold meg a hitnemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Kedves testvérek, tegnap reggel bekapcsoltam a rádiót, és hallottam benne azokat a híreket, amit mi mindnyájan ismerünk már. Mondta a bemondó, hogy hol robbantottak, hányan haltak meg, milyen lövöldözés volt, és nekünk olyan békésen és nyugodtan indult a szombat reggel, hogy el nem gondoltam volna, hogy ez egy aktuális hír. Próbáltam felidézni a gondolataimban, hogy vajon milyen terrorcselekménynek lehet most az évfordulója. Biztos néhány évvel ezelőtt, vagy talán évtizeddel ezelőtt volt valamilyen szörnyű tett, és annak van az évfordulója. És hogy hallgatom tovább a híreket, kiderült, hogy nem, ez néhány órával ezelőtt történt az éjszaka. Egészen megdöbbentő. Itt nálunk is nemzeti gyásznapot rendelt el a kormány, és igazából, hogyha ez nem lenne elrendelve, akkor is e körül forognak a gondolataink. Beszélgetünk róla, vagy talán olyan sokat nem is beszélünk, mert nincs mit hozzátenni. Nem tudunk mit mondani, le vagyunk taglózva. Mi keresztjén, nyugati, gondolkodású emberek egyszerűen nem tudunk ezzel mit kezdeni. Hogy lehet az, hogy valaki fogja a fegyvert, és elindul, és lelövöldöz embereket válogatás nélkül? Hogy most az egy koncerten van, vagy egy meccsen, vagy egy étteremben, vagy az utcán, mindegy, lövöm is, ellenségnek tekintem. Nem tudunk ezzel mit kezdeni. Ez annyira távol áll tőlünk, hogy teljesen megrökönyödünk rajta. És gondolkodtam rajta, hogy vajon hogy fogják a testvérek hallani ezt az igét. Harcold meg a hitnemes harcát. Éppen most, amikor arról hallunk, hogy itt emberek küzdenek ellenünk, és nem tudjuk, hogy miért. Miért harcolnak? Miért akarnak elpusztítani? Miért gyűlölnek? Mégis ez a mi igénk: harcold meg a hitnemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál. És azért mi érezzük, hogy egészen másféle harcról van itt szó. Isten igéje nem arra buzdít bennünket, hogy fogjunk kardot vagy fegyvert, és menjünk, öljünk meg bárkit. Soha nem buzdított bennünket a mi Istenünk arra, hogy menjünk, és valakit, bárkit végezzünk ki, oltsunk ki életet. Ez a harc, amiről az ige beszél, ez egy sokkal inkább önmagunkkal való harc. Semmiképpen sem mások ellen folyik, inkább másokért, és a mi bűneink, vétkeink, kísértéseink ellen. Mindig is nagyon szerettem ezt az igét, ezt a jól ismert igét, az első Timóteusi levélből: harcold meg a hitnemes harcát, és mintegy két évtizeddel ezelőtt talán még többet jelentett olyan tekintetben, hogy én is, mi is, a velem egykorúak nagyon vehemensek voltunk, és hogy igen, majd mi megyünk, és harcolunk, és húj, de meg fogjuk harcolni a hitnemes harcát, és mi aztán küzdünk a sátán ellen, és így tovább. És jó ez, hogyha van egy ilyen tüzesség, hevesség az ifjú Timóteusokban. És harcoltuk is a hitnek a nemes harcát. Volt például olyan, hogy egy nagyon jó keresztény énekeket tartalmazó kazetta, abban az időben még kazetta, volt az egyik szobatársamnak, és azt kértem, hogy adja kölcsön, hadd másoljam le, mert szeretnék vele missziózni. Volt ismerősöm, aki még nem keresztjén, mondom, elküldeném neki. És akkor ez a barátom azt mondta, hogy szerinted lopott kazettával lehet az Isten országát építeni? Hú, micsoda küzdelem volt ez nekem, belső küzdelem, hogy de hát a 10.000 forintos ösztöndíjamból 1.500 forintért vegyek egy kazettát. Hát én ezt misszióra, az Isten dicsőségére szánnám, és ment ott a polémia egymás közt. Harcoltuk a hit harcát, hogy lehet-e, szabad-e így missziót végezni, örvendezik-e ennek Isten. Aztán azóta eltelt sok év, és talán nem csak én, hanem sokan mások úgy vagyunk vele, hogy hát jó lenne, ha csak ennyit jelentene a hit harca. Ma sokkal több, sokkal nehezebb kérdéseink vannak, amiket meg kell harcolni. És akkor még nem beszélünk arról, hogy veszélyben van az életünk. És milyen döbbenetes, elbírtuk volna ezt képzelni? Hogy 10 évvel ezelőtt itt bárki prédikál, ugyanezt mondja. Még nincs arról szó, hogy az életünk veszélyben van. Hogy Krisztusért megölnek bennünket. Még erről nincsen szó. De ettől függetlenül azért csak kell, hogy harcoljuk mi is a hit nemes harcát is. Amikor ezekre az emberekre nézünk, mondjuk akiket Szíriában a hitükért megölnek, akkor egy kicsit elszégyeljük magunkat, hogy mi a jól befűtött lakásunkban, talán a lakásunkban lévő több plazma tévé, meg nem tudom mi között, sóhajtozunk, hogy milyen kemény harcot is vívunk mi, mert meg kell tagadnunk önmagunkat. És bizony nekünk egy hitharcot jelent néha ledobni egy pár kilót, meg ehhez hasonló. És érezzük, hogy ennél többről van szó. Kényelmes az életünk, de azért a hitharcát a kényelmes életben is meg kell küzdenünk, hiszen támadás, kísértés van. És bár nem élünk még életveszélyben, de az örök életünkre nagyon is pályáznak. A sátán nagyon is igyekszik e felé törni. Timóteus, akinek Pál írta a leveleit, az efézusi gyülekezet vezetését vette át Páltól, és ez egy jól kiforrott közösség, jó gyülekezet volt. Persze voltak problémák ott is, nincsen problémamentes gyülekezet, mert minden gyülekezet emberekből áll, akiknek vannak problémái, gondjai. De mondjuk a korintusi közösséghez képest azért ez egy sokkal könnyebb és egyszerűbb helyzet volt Efézusban. És Pál mégis a hit harcára buzdítja Timóteust. Mert sok a kísértés a magánéletben, a gyülekezeten belül és kívül is, ezekkel, de legfőképpen önmagával kell, hogy megküzdjön Timóteus és mi is. Különösen is azért, mondja Pál, mert ott van előtted a cél, az örök élet. Ez a tét, az örök élet, hogy megragadod és el nem engeded, vagy pedig eljátszod, eltréfálkozod, elszórakozod. Segítség lehetett Timóteus számára ebben az öreg Pálnak az élete, akinek a munkatársa volt, sok éven keresztül együtt küzdöttek és látta az életét, látta az odaadását, a szolgálatát, és most, amikor tulajdonképpen az öreg Pál búcsúzik, akkor visszacsengenek Timóteus számára az ő buzdító szavai. Harcold meg a hitnemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, vagy amit mondott, és szintén felolvastam, a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nékem az igazság koronája. Ez egy nagyon szép vallomás, egy nagyon szép hitvallás. És milyen áldott dolog így összegezni egy életet. Nem hiába éltem. Nem eltékozoltam az életemet. Nem a magam kedvtelését üztem, nem a magam dicsőségét kerestem. És tudom, enyém az örök élet, helyem van a mennyek országában. Ama nemes harcot megharcoltam. És Pál valóban igen küzdelmes életet folytatott, ő is legfőképpen önmagával. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus ellensége volt, szívből gyűlölte a keresztényeket, és ő képes volt emberi életeket is kioltani. Rajta volt, hogy minimum börtönözzük be ezeket az embereket, vagy ha lehet, akkor öljük meg. Nagyon is helyeselte annak idején például István diakónus halálát. És ez az ember, aki azt gondolta, hogy Istennek tetsző dolgot cselekszik, amikor a keresztényeket halálra adni kívánja, a Damaszkusz felé vezető úton találkozott az élő, feltámadott, dicsőséges Krisztussal. És ebből a találkozásból egy életfordulás következett. Találkozva a tökéletes szeretettel, kegyelemmel, megbocsátással, tulajdonképpen meghalt az ő régi életének, és Krisztussal újat kezdett. A Krisztus gyűlölőből az egyik legnagyobb Krisztus hirdető lett. Hát ezt sokszor hallottuk már. Még elolvastuk is talán sokszor az apostolok cselekedetei 9. fejezetében. Könnyű erről beszélni, bizonyságot tenni, hát így volt. De ezt átélni, ezt az elköteleződést komolyan venni. Ahogyan Pál mondja, meghalni a régi életének, ez óriási dolog lehetett. Olyan emberré lett, aki azt mondta, az életemet is képes vagyok Krisztusért adni, de azért, mert ő hamarabb odaadta az életét értem. hogy megváltson és nekem örök életet adjon. Pedig neki a mai szemmel nézve nagyon is sikeres, dicsőséges élet reménysége volt. Mindenki a jövő reményét látta benne, talán a legújabb főpapot. Nagy, ma így mondanánk, egyházi és egyben világi méltóság lehetett volna az osztály része, és ő mindezt feladta. És ő maga mondja, hogy kárnak és szemétnek ítélem mindezt. Ahhoz a gazdagsághoz képest, amit Krisztusban nyertem, nem lehet összehasonlítani a kettőt is. Pál apostol úgy van a börtönben, úgy írja a levelet, mint egy utolsó hitvány bűnöző. Szegénységben, nyomorúságban. Talán egy pokróc fedi a testét, az se az övé volt. Valószínűleg valamelyik keresztjén adta neki kölcsön. Semmilyen nem volt. Nincs telenként, azt is kimondhatjuk hajléktalanként, bűnözőként, bűnözőnek tekintve, ott sínylődik a börtönben. És erre azt lehetne mondani, hogy miféle élet ez. Ő pedig azt mondja, hogy boldog vagyok, hogy Krisztusé az életem. Így harcolta Pál a hitnemes harcát. Annyival nehezebb talán a mi helyzetünk a Páléhoz képest, hogy a világ éppen ezt súlykolja belénk, hogy ne dönts. A mai világ pontosan az ellenkezőjét mondja, és azt mondja, hogy akarsz templomba járni? Nyugodtan. Vágysz Biblia órára? Nyugodtan. Meg akarod kereszteltetni a gyerekedet? Nyugodtan. Konfirmáltatni szeretnéd? Bátran. Minden mehet. Semmi probléma nincs ezzel. Csak ne legyen Krisztusé az életed. Csak ne változzon semmi. Vannak, akik bowlingozni járnak, vannak, akik biliárdozni. Ha neked ez a hepped, ha neked ez a kedvelésed, ha téged ez nyugtat meg, ha neked ilyen vallásos szocializációd van, ha te ezt hoztad otthonról, járjál nyugodtan. Fizesd be az egyház fenntartó járulékot, adakozzál, nyugodtan, bármit csinálj. De vigyázz, Krisztusé ne legyen az életed. Ennyivel nehezebb ma, mert ezt akarja elhitetni velünk a sátán. Legyen ez neked egy úri passzió, egy kedvelés, mert annak nincsen tétje. Még a deszkatemplom se fog üdvözíteni téged. Egyik katedrális sem. Csak egyedül Krisztus. És csak azt akarja a sátán, hogy az övé, a Krisztusé ne legyen az életed. És vannak is, ebben a nyugati világban pontosan ez dívik, ez az újdonság tőlünk nyugatra, meg még inkább, hogy igen, néha-néha elnézünk a templomba, néha-néha talán egy keresztény koncertre bemegyünk, de egyébként már minket ez annyira nem érdekel. Csak idővel kiderül, hogy ezt a felemás életet senki nem becsüli. Nem csak Jézus mondja azt erre, hogy langymeleg vagy, hanem végül a világ is. Így van válságban ma a kontinensünk. Védtelen, tartás nélküli, szétesett. Pál olyannyira megharcolta a hitnemes harcát, hogy végül képes volt az életét is kockára tenni, és később szó szerint odaadni Krisztusért. Tudjuk jól, hogy Lisztrában megkövezték, később Filippiben megvesszőzték, számtalanszor elűzték egy-egy városból, de mégis azt mondja, nem volt hiába való ez a küzdelem, mert az életem folyamán futásomat elvégeztem, ami rám bizatott, megcselekedtem. Nagyon fontos azt látni, hogy a keresztjéneknek és Pálnak sem az volt a célja, hogy minél több ellenséget gyűjtsön. Nem attól jó keresztjén valaki, hogy el tudja mondani, engem milyen sokan utálnak. Nem attól jó keresztjén valaki, hogy azt tudja mondani, engem mindenki gyűlöl, engem mindenki kivet. Nem ez a célunk. Nem ez. De ha a világ azt mondja, hogy tagadd meg Krisztust, akkor inkább a szenvedést választom. De őt el nem hagyom. És minden embernek nem csak Pálnak adta ezt feladatul az Úr, hanem nekünk is, hogy hirdessük őt, és tegyünk róla bizonyságot másoknak. Keresztény élet így lesz minden hívő ember számára céltudatos élet. Hirdetni a Krisztust, vallást tenni róla, megélni a közösséget vele és egymással. És azt mondja Pál, hogy a hitet megtartottam. Pedig nagyon sokszor próbálták őt lebeszélni, zsarolni, ezt a hitet kiverni belőle. De végül azt mondta nekem, ez az egyetlen kincsem van. És ez mindennél drágább. ezt én semmiért oda nem adom. És ahogy mondtam is, ott volt a börtönben, ennyire kiszolgáltatottan, olyan helyzetben, amire egyikünk sem vágyik, és remélem soha nem fogjuk ezt megtapasztalni, de azt mondta, hogy nincs olyan kincs ebben a világban, nem létezik, amivel engem meg tudtok vesztegetni. Amiért én ezt a drága kincset, az én örök életemet odaadnám. Azért a Krisztusért, aki az életét adta értem, semmi sem drága. És legfőképpen azért, mert tudom, hogy a földi pályafutásom a végéhez közeledik, és eltétetett nekem az igazság koronája. Mindegy, hogy hosszabb lesz az életem még néhány hónappal, vagy esztendővel, mert bármennyi is adatik, tudom, el van készítve a helyem a mennyek dicsőségében. Itt, hogy az igazság koronája valójában a babér koszorú szerepel, és eszünkbe jut az akkori világból az olimpiai győztes. Ha valaki nyert, akkor kapott egy babérkoszorút. Hát mi szerintem még a tornacipőt se vennénk fel egy babérkoszorúért. Azt mondanánk, egy lépésre teszünk, ha ennyi egy olimpiai bajnokság célja. Egy babérkoszorú. De az a babérkoszorú pontosan azt fejezte ki, hogy nem hervad el. Megszárad, ismerjük a babérlevelet. Megszárad, de az mégis olyan, mintha élő lenne. És ezzel azt fejezték ki, hogy ha te megnyered az olimpiát, te már mindig a mi bajnokunk leszel. Mindig. Ezt jelképezi ez a koszorú, ez a korona, amit a fejedre teszünk. Lehet, hogy hamarosan meghalsz, de mi mindig emlékezni fogunk rád. Nekünk mindig a bajnokunk maradsz. Mert te dicsőséget hoztál a mi városunknak, a mi népünknek, felnézünk rád, becsülünk, mindig az maradsz. És amikor azt mondja Pál, hogy eltétetett nekem az igazság koronája, akkor mi tudjuk, hogy lehet, hogy bennünket halálunk után 20-30-40 évvel elfelejt mindenki. Lehet, hogy gazban fog állni egy fél évszázad múlva a sírunk. De a mennyekben nekünk fenn van tartva a hely. És lehet, hogy itt a földön elfelejtenek, de ott az Úrnál örökké élünk, mert ő nem feledkezik el. Pál azt mondja, győztem, kitartottam, enyém is ez a koszorú. A földi bíró, az akkori földi bíró, Néró császár, talán mindjárt kiadja az ítéletet, és azt mondja, hogy végezzétek ki. Neki aztán nem sokat számított az emberi élet. Öljétek meg. Pál meg azt mondja, az igaz bíró, az én uram, ő döntött felőlem. És ő nem a halálomról döntött, hanem az életről. Hogy én élek majd örökké vele. Itt a földön lehet, hogy halálra ítélnek, de nekem örök életem van. Az igaz bíró, a megvesztegethetetlen, az örökké való, aki végtelenül szeret, eldöntötte, hogy én vele élhetek. Ahogy énekelni is szoktuk, ott vár angyalsereg, ott várnak rám a szentek. Harcold meg a hitnemes harcát, és mi nem másokat győzünk le, hanem önmagunkat, kísértéseinket, a sátánnak mindenféle csábítását, mert előttünk a cél, a mennyei örök dicsőség. Adja az Úr, hogy ez mindnyájunké legyen. Így harcoljátok, küzdjétek, küzdjük együtt a hitnemes harcát. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a bizonyságtevőknek a fellegét, azokat, akik előttünk jártak, akik az életüket is odaadták érted. Sok százezren, millióan vannak a történelem folyamán, akik mindent odaadtak érted, amiért ebben a világban küzdeni szokás. És köszönjük neked, Urunk, hogy bár némelyeket közülünk ismerünk, de a legnagyobb részét, a többségét ezeknek az embereknek nem ismerjük. Homályba veszett az emlékük, a nevük, de nálad ott vannak most is. Köszönjük, hogy az ő életük a számunkra is példa, megerősítő. Tudva azt, hogy ahogyan Pál is mondta, nem csak neki, hanem mindazoknak is eltétetett az igazság koronája, akik mindvégig kitartanak melletted. Egyáltalán nem érezzük magunkat méltónak arra, hogy egyszer majd odaüljünk a te asztalodhoz, Urunk. De köszönjük azt, hogy nem is önmagunktól vagyunk erre méltóak, hanem azért, mert te megváltottál bennünket. Így imádkozunk hozzád ezen a gyásznapon azért, hogy az élet örömével, evangéliumával tölts be bennünket. És attól, hogy tudjunk megszabadulni a félelmektől, a bizonytalanságtól, és tudjunk biztosak lenni abban, ami a legstabilabb ebben a világban, hogy te szeretsz bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, így azokért, akik ott Franciaországban gyászolnak, akiknek csak annyi talán a reménységük, hogy elviszik a gyertyáikat, meggyújtogatják naponta, viszik a koszorúikat, a virágaikat, megállnak néma főhajtással, próbálják a tiszteletüket, a megbecsülésüket kifejezni, de mi könyörgünk, esedezünk értük, Urunk, hogy emeld feljebb a tekintetüket, és add, hogy lássák meg, hogy te vagy az élet ura. És imádkozunk, Urunk, vígasztald őket, és add, hogy te beléd tudjanak kapaszkodni, és ugyanezért könyörgünk ennek a teljes káoszba fulladó Európának a vezetőiért. Urunk, add, hogy végre be tudják fejezni az önmagukért való aggódást, hogy újra választják-e őket, és add, hogy tudják azt tenni, ami a te akaratod szerint helyes. Esedezünk hozzád, Urunk, ugyanezért a mi életünkben. Segíts, hogy azzal törődjünk és azzal foglalkozzunk, amit ránk bíztál. Így hozzuk eléd, Urunk, a te parancsodnak is engedelmeskedve a gyászolókat. Vígasztald őket, Urunk, töröld le könnyeiket és töltsd be őket a te szent lelkednek erejével. Ugyanígy könyörgünk a betegekért, azokért, akik kórházban vannak, vagy azokért, akik itt vannak közöttünk, de szüntelenül a betegségükben, a nyomorúságukban vergődnek, adj, Urunk, nekik mi hamarabbi gyógyulást, kilábalást nyomorúságaikból, hiszen te vagy az áldott orvos. És imádkozunk, Urunk, a felnövekvő generációért, akikért egy kicsit aggódunk is, mi lesz majd ezekkel a gyermekekkel, akiket kereszteltünk, vagy akiket néhány hete kereszteltünk, akik az iskoláinkba, az óvodáinkba járnak, mi lesz az unokáinkkal, Urunk, a te kezedbe helyezzük az ő életüket is. Ott van a legjobb helyen. Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, de azt tudjuk, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra van. Ebben adj nekünk, Urunk, vígasztalást, olyan békességet, amit ezek a előttünk járók, a hit példaképei, a bizonyságtevők fellege mutatnak a számunkra. Kérünk, hallgass meg bennünket a te kegyelmedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.